Ez itt a DevTales 111. adása, a műsor támogatója a Sivaforce, ti is tudtak minket támogatni az adás URL-ének megosztásával, barátaitok és vagy kollégáitok közt. Ma velünk van Sivaforce vezéri igazgató Kovács Anton.
Sziasztok!
A Sivaforce CTO Kálai Gábor.
Szolos.
Sziasztok!
Róka.
Sziasztok!
És én Edo vagyok. Sziasztok! Kicsit tanultunk a korábbi visszajelzésekből, és szeretnénk kicsit változtatni a szokásainkat, úgyhogy most csináltok egy ilyen különleges adást nem 110-re, hanem 111-re.
Kezdjük is az agilitással. Megjelent a 15. State of Agile Report, ez minden évben szokott megjelenni, és az előző az pont még a COVID előtt készült, ezért nagyon érdekes benne azoknak a trendeknek és tendenciáknak a megfigyelése, hogy mégis miket tett velünk így az agilis világban a COVID, és az egyik legfontosabb tendencia az az, hogy drasztikusan megváltozott a távoli vagy ilyen elosztott csapatok kapcsolatos vélemény, így az agilis világban is azt látszik, hogy...
Ez a COVID-nak a hatása, vagy a Scrumból amúgy is következik?
Én szerintem ez a COVID-nak a hatása, én azt gondolom.
De hogy jól együtt tudnak működni.
Igen, igen, abszolút, tehát a Scrum azt támogatja a remote munkavégzés, vagy az ilyen hibrid munkavégzés, és az látszik, hogy a földrajzilag, helyileg és földrajzilag elosztott csapatok aránya az 89%-ra ugrott.
Wow,
tehát, hogy ez, és ez óriási növekedés, és abszolút ez ilyen egyedi rekord. Ugye az évek során ez mindig így változott, meg hol beesett a 35%, a hód 60 fölött, de hát itt figyelembe kell venni, hogy ezek a statisztikák, ezek általában véges számú, tehát 1382 komplett felmérés érkezett, és ez az alapján készült több szakértő bevonásával, és több mint 100 ország cégé vették részt. Kontentuális eloszlásban 37% az Észak-Amerikában, 39 európai, volt 14 ázsia és 10 egyéb. 5-ből 2 válaszadó cége, ez 1000 főnél kisebb vállalattól érkezett, a válaszadók egy negyede az 20 000-nél nagyobb méretű cégnél dolgozik, és válaszadók egy harmada, pedig 100 és 1000 fő között van a szoftverfejlesztéssel foglalkozott cégek száma, tehát elég jó reprezentálja a teljes agilis piacot. És ami nagyon érdekes, és engem igazából ráerősít arra a trendre, amit mi is láttunk, amit mi is hirdetünk, hogy azok a kollégák, akik, tehát a két, ha megnézzük a remote, illetve az irodai munkavégzések, látszik, hogy a két szélsőség egyik sem igazán járható út, hanem ez a hibrid működés az, amit a legjobban támogatott. És összesen 56%-a volt az, aki preferálja a hibrid működés, és csak 3% a válaszadóknak azt mondta, hogy csak az irodai munkavégzés az egyetlen egy módja a jó működésnek. Mit gondoltok erről?
Nekem túl nagynak tűnik az a 3%. Tehát, hogy egy ilyen irodai munkavégzés esetén, amikor igazából digitálisan történik szinte minden, vagy igazából arra felé megyünk, hogy szinte minden arra felé történjen, igazából a társas kapcsolatokon kívül milyen hozzáadott értéket gondolnak még ahhoz, hogy egymás mellett ülünk. Tehát, hogy ehhez ragaszkodnak, hogy 100%-ban mindenki üljön egymás mellett egy irodában.
Igen, én abszolút egyetértek ezzel, tehát a remote gondolat az így a piacon nagyon régóta bujkált már. Én 10 évvel ezelőtt felnéztem már a GitLab nevű cégre, aki úgy döntött, hogy ő nulladik pillanatból csak remote-tal fog dolgozni. Viszont látszik, hogy például az elmúlt 2 évben a remote kapcsán több olyan kulturális értéket azért az el tud veszni, hogyha a kollégák nem találkoznak. És például, hogyha megnézzük most a Sivaforce-nak a mostani csapatépítőjét és az 1 évvel ezelőtti csapatépítőjét. 1 évvel ezelőtt egy remote csapatépítő volt, mostani meg egy élő, és egyértelműen a visszajelzések azt mondták, hogy hát, hogy ez sokkal jobb volt, hogy tudtam beszélgetni emberekkel, mert az előzőben az a Meet-en keresztüli, vagy ilyen típusú platformon keresztül azok a beszélgetések, azok nem voltak ennyire szaftosak, nem volt, tehát abszolút nem lehetett érezni ezt a részt.
Én amúgy úgy tudom, hogy ahogy mondtad a GitLab, hogy ők azt csinálják, hogy évente vagy többször évben csinálják ilyen személyes találkozások, sőt, még motiválnak a fejlesztők egymással találkozni, és mondjuk összeülni valamelyik egy városon, és akkor együtt fejleszteni. De nyilván ott a preferált a remote, de vannak ilyen kis motivációs dolgok, ami tudnak erősíteni a személyes kapcsolattal fejlesztők között.
Abszolút, és van irodájuk is ugyanúgy, tehát aki preferálja az irodát, az egy-két városban létezik nekik irodájuk, tehát azok be tudnak menni, és ott az irodában tudják végezni. Abszolút, én is azt gondolom, hogy mind a két szélsőség tiltja, vagy kötelezi csak az egyikre, vagy a másikra. Nem az a helyes út, hanem a helyes út ez a hibrid működés, és a State of Agile-ből is ez a trend rajzolódik ki.
Van még ebben a felmérésben izgalmas dolog?
Ajaj. Ami nagyon izgalmas szám az az, hogy 86%-ra ugrott, és majdnem duplázódott azoknak a csapatoknak a száma, aki az agilis módszertant, vagy az agilis elemeket használja, és ez brutális nagy ugrás. Tényleg azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag a szoftverfejlesztés környékén, illetve azokban a szakmákban, ahol a digitalizáció az teret nyer, ott az agilis elterjedés mentén kiszorultak a többi módszertanok, és látszik, hogy a szoftver, tehát a megkérdezetteknek a 94%-a használ valamilyen agilis praktikákat, 65% az 3 évnél régebb óta használja ezeket a praktikákat. A szoftverfejlesztésben megkérdezhetnek, hogy 86%-a az használ így agilitást, a marketingben 17, a HR-ben 16, a sales-ben 11%, a pénzügyben 10%-a, tehát látszik, hogy így elindultak azok a területek, és mi is ezt látjuk, hogy nem csak az IT-ban, hanem non-IT-ban is több olyan cég van, aki látja, hogy az agilis megközelítésnek milyen előnyei vannak, és mi szerveztünk egy üzleti reggelit is ezzel kapcsolatosan, ahol mindenkit sok szeretettel szeretnék meghívni, aki kíváncsi arra, hogy az üzleti világban, ahol, tehát nem IT vagy a non-IT világban, milyen nehézségek, milyen kihívások vannak az agilitás bevezetése kapcsán, és több olyan céget hívtunk meg, akik nem IT-s cégek, és arról tudnak nyilatkozni, hogy milyen bevezetni egy agilitást nem IT környezetben.
De ezek szerint akkor ott is várható, hogy így érre tör az agilitás?
Az érre törést még nem tudom, de egyértelműen látszik, hogy meg fog maradni tartósan. Az, hogy milyen arány fog elérni, ezt egyelőre még nem látom, mert így a megkérdezetnek egyelőre még az 1/3 alatti rész az, amik a használja, de az látszik, hogy a líderek, tehát azok, akik a leginnovatívabbak és a legjobban törekednek a győztes pozíciójára, azok már adaptálják, azok már elkezdik használni az agilitást, és ezt építik be a kultúrába. Ha megnézzük magukat a módszertanokat, akkor egyértelműen látszik a Scrumnak a dominanciája, 66%-a a megkérdezetteknek Scrumot használ, és a többi maradék 15-20%-ban Scrumnak valamilyen hibridjét, tehát Scrumban, vagy pedig Scrum és XP-nek a hibridjét, tehát látszik, hogy Scrum is valamilyen keveréke, ez gyakorlatilag majdnem 80%-ban éri el, úgyhogy egyértelműen ki lehet mondani, hogy aki most szeretne az agilis világban elindulni, szeretne elkezdeni, annak érdemes Scrummal kezdeni. Nagyon pici részben vannak a vettiszták, tehát például a Lean Startup is már nagyon-nagyon kevesen használják vettisztán, hiszen a Lean Startup az nem egy csapatszervezési módszertan, hanem általában az egy olyan technika, amit Scrum felhasználóknak érdemes használni abban az esetben, hogyha validálni szeretnének egy üzleti igényt vagy egy adott terméket. Tehát nem is csodálom, hogy vettisztán a Lean Startup csapatszervezésre nem is, szerintem nem is alkalmas, vagy nem arra való. Ha megnézzük, hogy milyen praktikákat használnak a legtöbben, akkor ezek a Scrumnak a legfőbb elemei törnek az ére, tehát így a daily stand-up, a retrospektív, a planning, meg a review, az, tehát a 87, 83 és 81%-ban, és most már kezd megjelenni a release planning is 54%-ban, ami pont a tudatosságnak a növelésére utal, úgyhogy én ennek kifejezetten örülök.
De akkor ezek a százalékok ezt azt is jelentik, hogy nincs egy olyan a nagybetű Scrum, amiből mindent is használ ez a 86%, hanem ezekből elemeket építenek be a saját működésükbe.
Igen, és én Róka egyetértek azzal, hogy nem, tehát a Scrum az egy ajánlás, a Scrum ez egy keretrendszert, és pont mindenki felkérnek a Scrum is, hogy ezeket a saját igényeire adaptáljon. Tehát vannak, több olyan szervezetet láttam, ahogy bizonyos elemeket elhagyták, mi ugyan inkább minden elemet használunk házon belül, de nincsen egy ilyen tökéletes Scrumnak nevezett valami, és hogyha attól az ember eltér, akkor már irgumburgul, és ez már nem egy vagy tiszta, nem tudom, ilyen típusú, mert sokszor kap az ember ilyen típusú kritikát, hogy az, ami itt van, ez nem Scrum. Értem, tényleg el lehet annyira mutálni, hogy az ember már föl sem ismeri benne a Scrum elemeket, de én azt gondolom, hogy ez a fajta iteratív ciklusban folyamatosan megtervezünk a következő pár hetet, naponta megállunk és megbeszélünk arról, hogy milyen irányba haladunk, és a végén megállunk, kielemzünk, hogy mi történt az elmúlt pár hétben, megmutatjuk egymásnak, tehát aki ezeket az elemeket használja, azt már Scrumnak lehet nevezni. Skálázott agilitás, tehát hogy téren, ugye, hogyha van egy csapatunk, az, vagy van kettő csapatunk, ott nagyon egyszerű működtetni a Scrumot, de hogyha van 60 csapatunk, akkor ez már egy teljesen más tészta. Tehát nem feltétlenül azok az általános Scrum szabályok alapján lefedett működésből egy az egybe adódik az, hogy a 60 csapat az jó irányba fog menni, az IT budzsi jó lesz elköltve, vagy a budzsi az jó lesz elköltve, a csapatok jó fognak tudni egymással dolgozni, tehát ott egy teljesen más keretrendszerre van szükség ahhoz, hogy ez skálázott agilitást tudjon megvalósulni, és a válaszadóknak a 37%-a jelezte, hogy ő a Scaled Agile Framework-öt, tehát ez úgynevezett SAFE módszertant használ, és a második helyen jó messze van tőle a Scrum at Scale, 9%-ban van, illetve az Enterprise Scrum csak 6%-ban, tehát egyértelműen látszik, hogy a SAFE az, ami most a legjobban muzsikál, így a piacon, és a Spotify-nak a modellje így nyersen, tehát ez a tribe-os, squad-os működés, ez pedig a 5%-ban van, és mi azt látjuk, hogy a piacon most így a hibrideknek a korszaka következik, tehát amikor nem vegy tisztán egy módszertan, hanem a SAFE-ből átvett elemeket, a Spotify modellből átvett elemeket, tehát hogy ezeket különböző módon kombinálva alakítják ki az ő működésüket, de egyértelműen látszik, hogy a piac előtt most már nem a csapat szintű agilitásnak a megszervezése, mert ez gyakorlatilag egy de facto szabvány lett, hanem sokkal inkább tehát több csapatnak, vagy azt lehetne mondani, hogy az agilis portfóliónak a szervezése, és azt napi szinten üzemeltetni az a kihívás, amit most a nagyvállalatoknak meg kell ugrani.
Érdekes átalakulás, mert pár éve még a Spotify modell volt a nagy mindent vívő, most pedig azért leszorult így 5% körülre.
Nem volt több, hanem a nagyvállalatokban a Spotify modellt használják arra, hogy hogyan szervezzék a csapatokat. Ez ugye a Spotify modellnek az a lényege, hogy üzleti célok mentén szervezik a csapatokat, tehát ugye elől van az üzleti igény, vagy maga az ügyfél, mögötte van a product owner, és a product owner mögött pedig ott van a csapat, és van egy másik dimenziója, ami a különböző szakmákat gyűjt össze, vagy őket csoportosít, és ez pedig tehát hogyha az üzleti igény az horizontális, akkor ez a fajta szerveződés, ez pedig már inkább vertikális szerveződés, mert nagyon sokféleképpen lehet a csapatokat szervezni, lehet szakmák mentén, mint ahogyan annak idején például Matrix szervezetben, ott ugye minden fejlesztő az a fejlesztési osztályon ült, minden könyvelő a könyvelési, minden jogász a jogi osztályon ült, és az látszik, hogy ez nagyon jól működik, és nagyon hatékonyan, viszont az üzleti igények azok sorra tudtak csorbulni. Most az a korszak van, amikor az üzleti igényt tolják előre, az üzleti igénynek mentén szervezik meg a csapatokat, és itt is ennek a logikai következtetése az, hogy például, ha megnézzük az agilitás és a DevOps-nak a kapcsolódását, akkor látszik, hogy az üzleti igény kielégítésére fölépített értéklánc mentén szerveződnek a folyamatok, aminek én nagyon örülök, én ennek a híve vagyok. Tehát ugye ez pont ez a fajta lean technika, vagy lean megközelítés, ami nagyon markánsan benne van az agilis működésben, hiszen az agilis működésnek a lean az egyik alapja, és látszik, hogy 3/4, tehát 74%-a tervezi ezt követően valahogy bevezetni, vagy már használja a DevOps szemléletet, és értéklánc mentén szeretne ezeket felfűzni.
Hát önmagában az is egy nagyon fontos, hogyha ezt az értékláncot, ezt fel tudja valaki térképezni. Tehát megismeri a saját értékláncát.
Igen, a megkérdezetteknek az 56%-a vezette be, vagy tervezi bevezetni az értéklánc, vagy az értéklánc menedzsmentet, és 23%-a még ezen felül pedig érdeklődik, tehát hogy az látszik, hogy a következő pár évben ez fog történni. Az értéklánc feltérképezése az pedig abból áll, hogy elkezdünk megfogni az üzleti igényt, és végigmegyünk az összes folyamaton, végigmegyünk az összes csapaton, az összes kollégán, és feltérképezzünk, hogy hol mennyi időt töltött az üzleti igény, és mennyi idő múlva az adott üzleti igényből lesz fogyasztó számára, tehát a megrendelő számára használható érték, és ezt fel tudjuk rajzolni egy ilyen térképre, ami hát érdemes így lineárisan egymás után felrajzolni ezeket az állomásokat. Minden egyes állomáson, ahol üzleti érték termelődött, tehát az egyik színnel jelölünk, és azt inkább, tehát ott egy, tehát az egyik vonalon ábrázolunk, és minden egyes olyan állomáson vagy időben, ahol nem termelődött üzleti igény, hanem mondjuk várakozott, hogy majd sprintbe kerüljön be, vagy majd teszteljék, vagy majd deployolják. Ott ezt egy másik színnel ábrázoljunk, és ha megnézzünk az összes időt, ami az üzleti igénytől a fogyasztóig való eljutatásig eltelik, és ott összeadjuk az összes értékteremtő időket, és összehasonlítjuk a várakozási idővel, akkor szokott lenni egy óriási nagy megdöbbenés és aha élmény, amikor egy nagy vállalatnál kiderül, hogy az üzleti igényt megvalósítani ez az egész folyamatnak volt kevesebb, mint 10%-a, és 90%-ban várakozási vagy idő volt, mert kóborolt ott a mindenféle bürokrációs folyamatokon, és ez az, ami nagyon inspirálja most a value stream mappinget, tehát ugye ez az üzleti értékláncnak a feltérképezését, hogy azon keresztül észre lehet venni, hogy a folyamataink azok túl bonyolultak lettek, és nagyon drasztikusan egyszerűsíteni kell őket. Mi annak idején, amikor ezt megcsináltunk házon belül, akkor úgy fellélegzett a cég, tehát szabályosan lehetett érezni, amikor erre elkezdtünk odafigyelni, akkor nagyon felgyorsult, a hatékonyság nagyon felugrott, és ez egy picit olyan, mint a homokvár, hogyha így nem foglalkozol vele folyamatosan, akkor ugyanúgy elromlik egy pici idő után, tehát ezt folyamatosan söprögetni, folyamatosan kell így helyre rakni. Tehát, hogy mondjuk fejlesztői szempontból megnézzük egy ilyen folyamatot, akkor az értékteremtés az, amit mindenki szeret. Tehát amikor kódot írunk, amikor megyünk előre, amikor ténylegesen az ügyfélnek, és az az idő, ami várakozással, különböző függőségeknek a kezelésével, különböző egyeztetésekkel telik, amikor próbálunk a különböző szálakat összeszinkronizálni, ezek általában nem a kedvenc feladatok.
Ez tök érdekes, amit mondasz, hogy amúgy mindenki azt szereti, amikor az érték teremtődik, és mégis abból van több, amikor nem teremtődik, hanem kallódik.
Hát ha egy-egy feladatot megnézzünk, de hogy ezt nem csak az üzleti igény és annak az útját lehet végignézni, hanem megnézni mondjuk a fejlesztőnek egy napját, és megpróbálni kiszámolni, hogy a fejlesztő egy napjából mennyi időt tud értékteremtő tevékenységgel tölteni. És ez, ha minél nagyobb, annál gyorsabb lesz a csapat. Tehát a csapat sebességét nem úgy kell növelni, hogy na, akkor mindenki gépeljen gyorsabban, hanem úgy, hogy a várakozás és a fölösleges időt el kell kezdeni is csökkenteni drasztikusan, és így automatikusan nőni fog az értékteremtő idő.
Szerintem még elég érdekes kérdés lehet az, hogy lehet egy cégnek bevezetni az agilitást. Mi kell ahhoz? Például, hogyha valamelyik kolléga talált egy ilyen módszer, és szeretne kipróbálni, szerinted mi kell ehhez?
Két típusú megközelítést láttunk így az elmúlt 10x éves tapasztalatunk során, amikor az agilitás az alulról szerveződött, abból is voltak sikeresek, és amikor az agilitás az felülről jött, tehát mind a kettőben voltak sikeres implementációk. Amikor így a kolléga megtalálta az agilis és szeretne kipróbálni, a legelső és a legfontosabb momentum az, hogy ne ugorjon fejest, hanem keressen szponzorokat, keressen támogatókat, és csak úgy lehet végigvinni, hogyha legalább, tehát mondjuk csapatba szeretne bevezetni, akkor az a vezető, akinek a csapatra van ráhatása vagy döntési joga, ő ebben támogasson. Mert a kudarcok közül ott van az egyes számú helyen, azaz, hogy mi megpróbáltunk, de a főnököt ezt nem érdekelte, nem is látta, hogy ennek az egésznek mi az értelme, és a legelső hibázásnál azt mondta, hogy az agilitás nekünk nem jött be, úgyhogy hagyjatok abba azonnal, és dolgozzatok normálisan. Tehát ez a legfontosabb. Ha megvan ilyen, akkor érdemes igénybe venni egy tanácsadót, tehát mi is ugye az elmúlt években nagyon sok csapatnak segítettünk abban, hogyha ők nulláról kezdenek, akkor ha ők nem szeretnének ugyanazokat a gyermekbetegségeket végig próbálni és átesni rajtuk, akkor érdemes egy tanácsadót, egy agilis bevezetőt felkérni, aki megtartja az elején a vezetőknek a képzését, tehát hogy elmondja neki és elmagyarázza, hogy ez miért jó, és hogy kell figyelni egy olyan csapatot, aki agilisan dolgozik. Ha ez megvan a támogatás a vezetők felől, akkor utána jön a csapatban a, a, az olyan típusú képzés, hogy akkor hogy kell ezt csinálni, hogy kell ezt bevezetni, és hogyha mind a kettőnél megvan a támogatottság, akkor lehet neki futni. Tehát, hogy mi annak idején, amikor legelőször vezettünk be az agilitás, akkor el is buktunk. Tehát így pár hónap alatt bebizonyított a csapat, hogy hát ez biztos, hogy mindenhol működhet, de nálunk nem. És utána ugyanazok a kollégák rá egy évre pedig úgy tudtunk sikeresen bevezetni, hogy utána meg is maradt, és azóta 10x éve használjuk ezt a részét. Tehát érdemes nem egyedül nekiugrani, és mindenféleképpen támogatókat kell keresni, mert a támogató lehet, hogy nem segít, de nagyon sokat tud ártani, és nagyon sokat tud fékezni rajta. És hogyha már támogatókról beszélünk, akkor érdemes még az agilis felmérésből kiemelni, hogyha valaki az agilitás használja, akkor általában a nagyvállalatban az szokott lenni az egyes számú igény, hogy a priorizálást, a folyamatosan változó priorizálást sokkal gyorsabban tudjanak kezelni. Nagyvállalatban nagyon gyakori az, hogy éves szintű a tervezés, tehát neked előző év novemberében, októberében meg kell mondani, hogy te rákövetkező decemberben milyen priorizálással és mit szeretnéd csinálni, ami hát ilyen gyorsan változó korban ez már szinte mission impossible, tehát olyan gyorsan jönnek be, és olyan gyorsan változnak az üzleti igények és a környezet, hogy ez gyakorlatilag lehetetlen. És pont ez a fajta nagyon gyors priorizálás kezelését várja el a kitöltöttnek a 64%-a, hogy ez változzon és ez legyen sokkal gyorsabb. Valamint azt várják el tőle, hogy maga az üzleti érték előállítása az gyorsabb legyen. És azáltal, hogy a Scrum csapatok az agilitásban könyv szerint úgy szervezünk, hogy a lehető legkisebb függősége legyen a többi csapattól, legkisebb függősége legyen a többi szoftvertől, és erre törekszik, tehát próbálja úgy körbe határolni. Ez általában sikerül is. 47%-a szeretne fokozott csapat produktivitást, ami azért összecseng a gyorsabb szállítással. Szeretnének megoldani azt, hogy az üzlet és az IT az jobban tudjon együttműködni, sokkal szorosabban tudjanak együttműködni. Tehát a gyors ciklusoknak köszönhetően erre általában van is lehetőség, illetve 42-41% szeretne az agilitást javítani a szoftvereknek a minőségét, valamint a szállítás előre láthatóságát, tehát ugye magát a tervezhetőségét a szoftvereknek szeretne ezzel javítani.
Az, hogy sikerült-e ezeket megugrani, az csak így az évvégi eredményből lehet kikövetkeztetni?
Évvégi eredményekből is ki lehet következtetni, de a 70%-uk a válaszadóknak egyértelműen azt mutatja, hogy javult a változó prioritásoknak a kezelése, ugyanúgy, mint az átláthatóság. A 66%-uk szeretne, tehát szerintünk javult az üzleti terület és az IT együttműködése, és az agilis szervezeteknek 64%-ra gyorsult fel a szoftver szállítás. 60%-nál javult a csapat produktivitása, de hogy ez nem 100%, tehát hogy ez nem egy olyan magic szoftver vagy magic módszertan, amit így bevezetsz valahol, és akkor egyik napról a másikra minden megváltozik. Ez ugyanúgy kemény munka. Mindennek a végeredménye valamilyen szinten azért az üzleti számok. Tehát, hogy bevezettünk az agilitást, nagyon agilisak lettünk, de a cég az megy a csőd irányába, akkor ez egyértelműen rossz mutató. Vagy illetve egyértelműen rossz tendencia. Tehát, hogyha nem gyorsulnak, nem lesz gyorsabb, nem lesz valami olcsóbb a szállítás, és az olcsóbb szállítás az nem azt jelenti, hogy a büdzsé kevesebb lesz, hanem azt jelenti, hogy ugyanabból a büdzséből sokkal nagyobb értéket lehet előállítani. Tehát ez inkább itt. Viszont, ha Róka, te meg arra gondoltál, hogy milyen eredményességre utal, tehát hogy a Scrum csapatoknak az eredményességről, akkor itt ugyanúgy, ahogy nagyon helyesen kiemelte ennek a cikknek az írója, hogy itt azért nagyon veszélyes tendencia kezd kirajzolódni. Én egyetértek ezzel a megállapítással, hogy az látszik, hogy az üzlet mindenféleképpen valahogy szeretne mérni, valahogy szeretne mérhetővé tenni magát az agilitást, és hát van egy olyan következménye a mérésnek, hogy ha bevezetünk valahol egy mérést, akkor az egész környezet elkezd arra a mérésre optimalizálni. Tehát, hogy ez nem kellően szofisztikált és egy ilyen nagyon egyszerűen oda tett szám, akkor ez az egész kultúrát az pillanatokon belül tönkre tudja vágni. Tehát nagyon érdemes odafigyelni arra, hogy milyen mérőszámokat teszünk, és én azt gondolom, hogy a legjobb mérőszám ez az ügyfeleknek a visszajelzései és az általános pénzügyi mutatók. Tehát, hogy az általános pénzügyi mutatóknak nem szabad, hogy romoljanak, és hogy amellett nő az ügyféli elégedettség, akkor jól működnek az agilis csapatok. Viszont, hogyha elkezdjük mérni egy-egy csapatban a billentyűleütését, elkezdjük mérni az ő velocity-ját, hogy a velocity mérés az arra való, hogy jobban tudjuk tervezni, de nem lehet számon kérni. Tehát mivel ez egy relatív skála, ezért nagyon könnyedén lehet befolyásolni. Tehát, hogy a prémiumot például a Velocity-vel kezdünk összefűzni, akkor az nem lesz jó. Tehát a célok eléréséhez kell a prémiumot szerintem kitűzni, tehát célok szintjén, vagy a céloknak az eléréséhez lehet prémiumot kötni, vagy ugyanazt használni, ugyanazt az elvet, mint amit mi a Shiva Force-on belül használjuk, tehát mi feltételezünk, hogy itt felnőtt emberek vannak, feltételezünk az, hogy minden ember tudatos a szervezetben, ezért prémium defaultból mindenkinek jár. Azért, mert itt vagy, azért, mert odafigyelsz, azért, mert szállítasz, azért, mert együtt dolgozunk. Viszont, ha észreveszünk, hogy mondjuk folyamatosan késel, akkor a következő negyed évben a prémiumnak egy részét attól teszünk függővé, hogyha nem, ne késsel. Tehát, hogy az eltérésekre teszünk a prémiumot, vagy a prémiumnak a megvonását, de defaultból azt feltételezik, hogy te jó végzel a dolgokat, és ezért mindenkinek jár a prémium. Ha már így beszéltünk arról, hogy az agilitás az így a digitalizáció környékén muzsikál a legjobban, akkor érdemes esetleg arról beszélnünk, hogy mit is érdemes digitalizálni. Szerintetek mindent érdemes digitalizálni?
Hát én nagyon várom azt a kort, amikor már minden digitális.
Azt én is nagyon várom, de ez még nem azt jelenti, hogy per pillanat, tehát hogyha megnézzük ezt a pillanatot, amiben benne vagyunk, akkor rengeteg üzlet van, az üzletben van rengeteg folyamat, rengeteg valamilyen megoldás, és ezeket a megoldásokat egy az egybe digitalizálni kell?
Szerintem, ami jól működik, azt nem biztos, hogy meg kell javítani, vagy esetleg rosszabbul működjön digitálisan. Szóval ilyen szempontból nem biztos, hogyha értéket ad hozzá, tehát hogyha jobb lesz tőle a folyamat, akkor igen.
Az Epic Stories-ban pont feldolgoztunk ezt a témát, meghívtunk a MOL-ból Kelemen Bélát, aki az egyik vezérhelyettes, és ő az Európai Olajfinomítók elnök helyettese, a szövetségnek az elnök helyettese. Vele sokat beszéltünk erről a témáról, és nagyon sok jó gondolatot mondott ehhez. Tehát, hogy ez a fajta digitalizáció, vagy nevezünk digitális transformációnak, ez elsősorban transformáció. Tehát, hogy a bármit még mielőtt átalakítasz, jó meg kell ismerni, hogy mi az, ami jó működik, és mi az, ami nem jó működik. És ami nem jó működik, az arra törekedni kell, hogy ezt a transformáció során jobbá tegyed, de ami jó működik, azt meg kell tartani, és belőle értéket. Tehát azzal maximálisan egyetértek, amit mondtál az elején, hogy én is nagyon várom arra, hogy minden digitálisan tudjak intézni, mert tényleg, mint állampolgár, vagy mint be. Azért most már én eléggé makacsul mindent próbálok mobilról, vagy így számítógépről intézni, és amit nem lehet, arra megpróbálom valamilyen megkerülő megoldást találni, de még mindig nagyon sokat kell aláírnom, még mindig sok formanyomtatót, 1628-szor megkérdezik tőlem a személyigazolvány számot, meg a születési dátum, meg az édesanyámnak a születési nevét. Nem értem, már többször aláírtam digitálisan, akár ugyanannál a banknál, vagy ugyanannál az intézménynél, ahol mindig minden egyes alkalommal bekérik ezeket az adatokat, hogy erre miért van szükség. Tehát így ezeket a folyamatokat úgy, ahogy vannak, szerintem nem érdemes digitalizálni. Mert általában a folyamatoknak nagy része az nem jó. Mert ha jó lenne, akkor nem is lenne erre a digitalizációra szükség, mert akkor tök lean lenne, tök egyszerű lenne. Én azt gondolom, hogy csak az érdemes digitalizálni, ami jó működik. És még mielőtt nekifutunk a digitalizáción, jó alaposan meg kell nézni a folyamatot. Tehát az, hogy pont ugyanúgy nézen ki a folyamat digitálisan, az szinte értelmetlen. Pláne azért, mert az ember a digitális térben sokkal türelmetlenebb. Ha már így leültetnek egy A4-es lappal szemben, és ki kell töltened 68 dolgot, akkor úgy megszoktunk azt, hogy nagy levegőt veszek, és akkor tudom, hogy most eltűnök fél órára, így a világból, és akkor kitöltöm ezt. De ha digitálisan elé tesznek egy 16 lépésből álló, lépésenként 30 mezőből álló a dolog, akkor nagyon-nagyon magas annak a valószínűsége, hogy egyszerűen nem csináljuk meg, és kiugrunk belőle.
Szerintem a digitalizációnak az egyik kihívása az, hogy a mostani a folyamatoknál a problémáiknak az embereknek a többsége már megszokta, és elfogadja azokat a problémák, amelyekkel találkoznak, és majd a digitalizáció fog behozni újabb problémák, ami még nem ismert, és mindenki leginkább féltől, vagy nem mindenki, hanem többsége.
Abszolút egyetértek, és azt gondolom, hogy a legjobb a vevő szempontjából kiindulni, és meghatározni, hogy mi az érték. Tehát nem vállalaton belüli bizottságban ülve azon vitatkozni, hogy akkor melyik a jobb oldalát, vagy a bal oldalát, előről vagy hátulról, hanem végig menni az ügyfél szempontból, és megnézni, hogy a vevő számára mi az érték, mert ami a vevő számára nem érték, az nagy valószínűleg, hogy digitális világban nem is kell áthozni. Az a fölösleges vagy szükséges része. És lehet, hogy fizikai vagy hagyományos világban szükség volt arra a lépésre, mert mit tudom én miért, de a digitális világban sokkal jobban szeretünk az egyszerű formokat, sokkal jobban szeretünk az egyszer igénybe vehető szolgáltatást, megszoktunk azt, hogy egy komplett szolgáltatót tudunk váltani pár perc alatt, és ez a trend, ez a tendencia, ez nem fog megváltozni. Tehát nekünk a saját folyamatainkat, a saját gondolkodás módunkat le kell egyszerűsíteni, mert a digitális világra az egyszerűség jellemző. És most látom, hogy tonna számmal történik a hagyományos világ, a digitális világban való átlapátolási nevű projektek, ami hát sajnos kidobott pénz. Tehát azok a folyamatok, azok pár év múlva halottak lesznek. Tök fölösleges ezeket optimalizáció nélkül, lean szempontból való megvizsgálás nélkül átlapátolni. Úgyhogy ha vevő szempontból határozzuk meg a folyamatot, ha vevő szempontból megnézzük az értékeket, akkor az sokkal, sokkal jobban fog működni. Úgyhogy én szerintem azt kell digitalizálni, ami jó, és ami már digitális szempontból is jó.
Akkor itt az értéklánc, annak nagyon nagy szerepe van, hogy tudjuk azt megmondani, hogy pontosan mi az, ami tényleg értékes, és mi az, amit ki kell belőle dobnunk, mert felesleges.
Abszolút, és ezért is teret nyer, tehát ahogy láttatok a State of Agile-ban, hogy egyre nagyobb teret nyer az értéklánc meghatározása, feltérképezése, és szerintem a következő 3-4 évben ez is egy ugyanilyen basic alapgyakorlat lesz nagyon sok vállalatnál, most még csak foltokban megtalálható. Tehát így összefoglalva, hogy a vezetők is a vállalatokban szinte mindig meg vannak győződve arról, hogy a folyamatok azok jól működnek, mert hát nincsen velük probléma. Igen, igen, de a digitális világban nem biztos, hogy nem lesz velük probléma. Tehát eléggé nagy adag alázatra, tudatosságra szükség van arra, hogy vevő szempontból megvizsgáljuk ezeket a folyamatokat, és gondoljunk őket újra, és az újra gondolás után érdemes őket digitalizálni.
Tök sok adásban beszélünk a fejlesztésről, különböző technikákról, praktikákról, hogyan és milyen módon csináljuk, viszont egy nagyon fontos dologról még nem esett szó egyetlen egy adásban sem, mégpedig arról, hogy mi van a fejlesztés előtt. Tehát mielőtt az első karaktert leütnénk, hogy tényleg ezt az új szoftvert szeretnénk elkészíteni, előtte mi történik?
Mindenki iszik egy kávét.
Hát, vagy sört. Ugye ez az érdekes, hogy mikor ünnepel az ember, és köszi Róka meg Edu a kérdést. A ünneplésre nyilván akkor is van ok, amikor egy projektet sikeresen befejezünk, de ugyanilyen fontos mérföldkő egyébként magának az üzletnek a megszerzése, a szerződés megkötése. Hiszen így, amit mi van a fejlesztés előtt, az legalább a projektnek egy akkora része, sőt, ha időben nézzük, akkor sokszor a nem agilis világban egy sokkal hosszabb része, mire az adott igénnyel a fejlesztők szembesülni tudnak, és egyáltalán hozzá tudnak fogni a munkához.
Itt van különbség, hogy agilis vagy nem agilis?
Bizonyos szempontból igen, bizonyos szempontból nem, most pont nem mondtam semmit. Maga az ügyfélbizalom megszerzése, illetve maga a feladatnak a fejlesztő cégnél, a fejlesztő csapatnál való landolása. Ha egy jól kialakult együttműködés van, akkor sokkal gyorsabb tud agilisban lenni. Szerintem a különbség az egy picit az eljárásrendben van. Nyilván a szerződések, de én nem vagyok jogász, sem marketing szakember, ugye technológia ember vagyok én is. Tehát ebben is van különbség, mik a leszállítandók, igazából mire szövetkezünk, ugyan mire szerződünk az ügyféllel. Azt lehet mondani, hogy ha megvan a megfelelő bizalom, és agilisan tudunk együtt dolgozni a megbízóval, az ügyféllel, és nem csak, és maga a szerződések is ezt tudják tükrözni, akkor egy sokkal gyorsabb agilis környezetben egy sokkal gyorsabb procedúrán tud végigmenni az ügyfél igényétől a fejlesztés megkezdéséig a folyamat.
Na, ez tök jó ráerősít arra, hogy akkor ebben az agilis világban ezt a felesleges előre ledefiniáljuk, és úgysem úgy lesz, utána meg kell változtatni dolgot, azt így ki lehet hagyni, vagy legalábbis csökkenteni ennek a mértékét.
Kihagyni teljesen nem lehet, tehát azért nyilván tudnia kell a megrendelőnek, hogy mit szeretne, viszont azt kell érteni, hogy egy megbízó abban az esetben, ha nem agilis fejlesztésben gondolkodik, hogyha ha nincs meg az agilis folyamatai, nincsenek meg neki sem házon belül, vagy az a beszállító cég, az a fejlesztő cég, akivel elkezdi a közös munkát, nem agilis, vagy a szerződéses környezet nem teszi lehetővé ezt az agilis munkát, akkor sokkal merevebb hozzáállás van mindenfél részéről, hiszen azért itt mégiscsak egy szerződéses firom, egy szállítási kötelem van, számon kérhető ugye itt azért pénzügyi vonzatai is vannak egy-egy késedelemnek, csúszásnak adott esetben, és hogyha nem agilis a környezet, akkor sokkal több a félelem az egész folyamatban, és igazából a félelem az extra várakozási időt, extra késeltetést tud az előkészítési munkába beletenni. Nagyon sokszor van, hogy az ügyfél a fejlesztés megkezdés előtt egy másfél évvel már tudja, hogy mit szeretne, hanem is teljesen pontosan, de egyszerűen a felek egymáshoz való viszonyából és egymásban való bizalmi szintből, illetve abból, hogy nem agilis esetleg egy fejlesztés, ebből adódóan, mire odaérnénk, hogy a szerződés, az igények kitisztázásra kerülnek teljes körűen, a szerződés megkötésre kerül, a scope ismert, a munka jól felbecsülhető, a munka ára az mind a két fél által elfogadott, tehát egy csomó ilyen lépés van, mire ez végigér, addigra sokszor az igény már elavul. Az agilis világ ezt az egyszerűséget adja hozzá, hogy megengedi a egymással szerződő feleknek, mind a megrendelő, mind a beszállító oldalnak, hogy a szkóp az változhat, sőt természetesnek veszi ezt, és nem erre szerződik, hogy egy nagyon fix, nagyon jól körüldefiniált dolog, nagyon jól körüldefiniált alkalmazás leszállításra kerül a végén, egy nagyon jól körüldefiniált infrastruktúrában és technológiával, hanem természetesnek veszi, hogy mivel elég gyorsan változik a világ, maga az igények is változnak, de egyébként nem csak az igények tudnak változni, hanem a technológia környezet is, természetesnek veszi, hogy ezek változók tudnak lenni egy ilyen nagyobb ívű projektben, és nem erre szerződnek, nem ezt merevítik be, hanem a cél elérésére tudnak leszerződni ilyenkor.
Említetted, Szolos, ezt az egy másfél évet. Mi történik ez alatt?
Hát nagyon sok minden. Ugye itt említettem már egy-két fő témát, de hát tudnék sok analógiát mondani, ami talán életszerű, nem tudom, a saját kertes házat szeretnék építeni, tehát szoktak ilyen analógiák lenni, de most nem feltétlen mennék ebbe bele. Az első kör, hogyha nagyon messziről indulunk, akkor nyilván az igénynek fel kell merülnie, kell mögé rakni egy üzleti célt, ezekben még nincs bevonva a beszállító feltétlen, és ne egy nagyon részletesen kidolgozott tervre gondoljatok, de kell, hogy alá legyen támasztva az, hogy miért lesz jó az az adott fejlesztés, az az adott alkalmazás, milyen hasznot fog hozni, ezek lehetnek közvetlen anyagi hasznok, vagy lehet közvetett haszon, tehát felmerülnek ezek kérdések. Ha megvan a megfelelő elképzelés, van mögötte egy koncepció, akkor nyilván az igények kidolgozásával párhuzamosan ki kell választani a beszállítót. Nagyon sok nagyvállalat ugye egy adott beszállítói körrel dolgozik, akik már a számára bizonyítottak, mindenki így van vele a hétköznapi életben, a magánemberek is így vannak vele, hogy ha valaki már bizonyított egy adott munkatípusra, akkor ő vele szereti csinálni a következőt is.
Itt rögtön felmerül bennem a kérdés, hogy lehet egy ilyen körbe bekerülni?
Így van, és ezt akartam, hogy na, de az informatika pont az, ahol az igények, tehát nem jó, hogyha az igényeket, vagy a megvalósítást azt határozza meg, hogy milyen típusú beszállítok, vagy milyen típusú munkaerő áll a rendelkezésemre. Tehát az informatika pont az a terület, ahol ha a versenytársakkal közösen akarsz haladni, akkor az a jó gondolkodás, ha nem korlátoznak be ezek a dolgok, hanem bízol benne, hogy amit te meg akarsz valósítani, amit el akarsz érni célt, ott nyilván vannak technológiai korlátok, hogy mit lehetséges, de hogy meg fogod hozzá találni azt a beszállítót, azt az embert, aki ahhoz a technológiához már ért, abban tapasztalt, stb., de ez meg egy keresés. És akkor ugye itt jön a kereslet kínálat, tehát ez egyfajta piac ebből a szempontból. Hogy lehet bekerülni ebbe a körbe? Nagyon egyszerű, nagyon fontos az, hogy egy beszállító az tisztán és világosan legyen képes kommunikálni, idézőjelbe reklámozni, marketingelni magáról, hogy ő miben jó, mihez ért, mi különbözteti meg a adott esetben a versenytársaktól, vagy más beszállítóktól. Tehát ez tényleg egyfajta marketing tevékenység. Megrendelő oldalon pedig egy kiválasztási folyamat szokott ilyenkor elindulni. Még egyszer mondom, itt nincsenek nagyon részletes igények még, de már van egy elképzelés arról, hogy mik lesznek a sarokpontok, mik lesznek a kockázatos pontok, tehát van egyfajta elképzelés arról, hogy mit kell tudnia, milyen tulajdonságok kell rendelkezni annak a beszállító cégnek, körülbelül mennyi erőforrás kell, körülbelül milyen technológiákat szeretnék használni, vagy mikre lesz szükség.
Ugye itt többször említetted, hogy van az üzleti igény, meg van a technológia. Kettő között mi teremti meg a hidat? Tehát, hogy az üzleti igényt ki az, aki, vagy mi az a folyamat, ami átfordítja, hogy most ezt ezzel a technológiával kell csinálni?
Ugye ideális esetben egy megrendelő oldalon vannak megfelelő szakemberek, akik bár megcsinálni nem tudják, vagy nincs rá kapacitásuk, hogy le is fejlesztjék az adott megoldást, de ez a feladatuk, hogy megfelelő rálátással rendelkezzenek az informatikai piacra, a adott technológiákra, és legyen elképzelésük arról, hogy egy adott problémára milyen megoldások a jók. Ez az egyik oldal. ugye most a frontend technológiákról beszélünk, akkor nyilván olyan szakembereket lehet találni, akik mindig a legújabb dolgok. Mindenre van egy nagyon jó megoldás, mindig vezessük be a legújabb technológiákat. Nyilván ez nem csak programozói oldalról, hanem mondjuk, ha elképzeltek egy ilyen informatikai szakembert egy nagy kereskedelmi banknál, ott is felmerülhet ez az igény. Itt jönnek a megkötöttségek, tehát ez egy nagyon érdekes szempont ebből a szempontból, amit neki még figyelembe kell vennie, hogy azért egy nagyvállalaton belül vannak támogatott technológiák, amihez megfelelő szakembergárda rendelkezik, ezt majd valakinek üzemeltetnie kell, valakinek tudnia kell logokat olvasni, valakinek tudnia kell újraindítani a szervert, valakinek tudnia kell, nem tudom, vész esetén belenyúlni az adott alkalmazásba, tehát nagyon sok szempont van. Tehát bizonyos szempontból az új technológiákat ezek a szakemberek hozzák be, az innovációt, hogy ne maradjanak le, hiszen ezekkel sokkal hatékonyabban oldhatók meg problémák. Bizonyos esetben meg van egyfajta késleltetés az egészben, hogy utol kell, hogy a vállalat érje ezeket a legújabb innovatívabb technológiákat. Mondjuk, ha valaki egy startupot csinál, és van egy saját elképzelés, ahhoz képest ez egy nagyon különböző hozzáállás, hiszen ott szabadon szárnyalhatsz, tehát nem véletlen az, hogy a nagyvállalatok merítenek a startupok ötleteiből, és csinálnak hackatlonokat, stb., hiszen innen ők meg tudják jósolni, hogy milyen irány kezdjenek el foglalkozni, még akkor is, ha nem építik ezt be rögtön a mindennapjaikba, de pár év múlva ez általában megjelenik, ezek a kikristályosodott technológiák megjelennek a nagyvállalatok életében is. Tehát nagyon sok szempontot kell figyelembe venni, ha vannak ilyen szakemberek a megrendelői oldalon. És általában itt akkor, ha nem is konkrét döntések vannak, de azért van egy elképzelés, hogy AI-t szeretnének használni, hogy egy nagyon hagyományos, több rétegű architektúrát szeretnének használni, hogy a skálázásra van szükség, hogy frontend technológiát szeretnének használni, miért szeretnének, tehát hogy nagyon sok. Ezek inkább ilyen irányok, amik eldöntik azt, hogy milyen beszállítói körben lehet gondolkodni. Ha nincsenek ilyen szakemberek, vagy nagyon új innovációkat keresnek, akkor a kiválasztási folyamat megint több felé mehet. Ugye az egyik az, hogy hát biztos erre gondolt már valaki, hát ha vannak termékek, szoftver ez a szerviz, megoldások, vagy egyéb szabadon elérhető akár kész termékkoncepciók. Tehát ideális esetben ilyenkor, ha van egy elképzelés, akkor van egyfajta termékkutatás, egyfajta nem rögtön a beszállítót keresik meg, hanem van egyfajta piackutatás, amiben megnézik, hogy vannak elérhető olyan szolgáltatások, és nyilván annak a beszállítóival kezdnek el beszélni, ami közel azt tudja, amire nekik szükségük van. Ilyenkor nagyon gyakran indítanak egy pilot projektet, az adott terméket megvizsgálják, próbálnak bele tanulni, inspirálódni, tehát elindul egy ilyen folyamat. Nagyon egyedi igényről van szó, akkor sajnos nem nagyon tudnak más csinálni, mint hogy megbíznak a beszállítói körben, tehát igyekeznek szakértőkkel egyeztetni, hogy a házon belül nincsenek szakértőik, de megpróbálnak a piacon keresni olyanokat, és itt fontos a marketing szerepe, akik azt hirdetik magukról, hogy ők ilyet már csináltak, ők már ehhez nagyon hasonló dolgokat véghez vittek, más ügyfeleknél, adott esetben a megbízó konkurenciájánál, vagy egyszerűen csak azt marketingi pont sikerült kitalálni a beszállítónak, hogy ő pont egy olyan körben hirdeti magát, ami az adott ügyfélnek is igénye. És ebben az esetben ugye pályáztatás van, tehát itt egy nagyon erős kiválasztási folyamatról van szó. Mindenféle híresztelés ellentétben itt nem csak az dönt, hogy ki milyen határidővel és mennyivel kevesebb pénzért vállal be egy-egy adott cél elérését, hanem itt konkrétan nagyon sok szempontból, ha felelős döntés születik, akkor nagyon sok szempontból az adott beszállítói kört megvizsgálják, és ebből döntenek, hogy melyik lesz az ideális.
Mennyi ideig tart egy ilyen folyamat?
Hát akár éveket is lehetne mondani. Azért egy nagyvállalat esetében fél évnél rövidebb idő alatt egy ilyen folyamat nagyon ritkán megy végig. Tehát mire, ha belegondoltok, mire az igényeket meg tudják fogalmazni, ha nem is teljes mélységben, de olyan szinten, hogy legalább a koncepció meglegyen. Utána valaki, ahhoz tudnám hasonlítani, mintha egy diplomamunkát írna valaki egy témában. Tehát felmerül egy ötlet, és ugye ha belegondoltok, nem véletlen az, hogy egy egyetemen egy diplomamunkához is fél évet adnak, mert egyszerűen ott el kell mélyülni az adott technológiában, a napi munkák mellett kutatnod kell, utána kell olvasnod, össze kell raknod fejben az egészet, és utána fel kell keresned azokat a piaci szereplőket, akik ebben releváns információt tudnak adni. Végig kell gondolnod, hogy mi az a kiválasztás, mik az a szempontrendszer, ami alapján te jól fogsz tudni választani a végén, akár a beszállítói körből, ki kell írnod ezeket, meg kell várnod a pályázásokat, a pályázatokat fel kell dolgoznod, sokszor behívod személyes konzultációra ezeket a beszállító cégeket, tehát hogy ez idő. Tehát ez azt lehet mondani, hogy fél és másfél-két év közötti időszak. Amíg egyáltalán az ötlet felmerülésétől addig eljutunk, hogy még ugyan nem tudom pontosan, hogy mit és hogyan fogok megcsinálni, de már tudom, hogy kivel szeretném, vagy kik azok, akikkel szeretném csinálni. Nem biztos, hogy itt leszűkül egy körre. Szoktunk így beszélni, hogy szaknyelven, hogy shortlistre került valaki. A shortlist azt jelenti, hogy már megvan az a nagyon szűk beszállítókör, akik bármelyikével elképzelhető az adott projekt megvalósítása, és itt ők még versengenek egymással, itt már nem a képességbeli különbségek döntenek, hanem itt már tényleg bejönnek akár az anyagi, akár a kapacitásbeli különbségek, ki mikorra tudja bevállalni, vagy egyéb szimpátia különbségek.
És hogyha megvan egy ilyen kiválasztás, akkor pesgőt bontunk, és utána indulhat a fejlesztés? Vagy azért van még a kettő között?
Nem. Hát itt még mondjuk egy shortlistre kerülés adott esetben ezt akartam említeni, hogy még arra is van példa, hogy pilot projektet ír ki egy nagyvállalat, ha nagyon alapos döntést akar hozni, és ismeretlen beszállítókkal. Tehát még arra is van példa, hogy azt mondják, hogy mielőtt belefogunk egy nagy közös utazásba, azelőtt egy sokkal kisebb szelet, ami elég jól megmutatja a képességeket, hogy tényleg mire vagy képes. Olyan ez, mint egy próbaidő egy új cégnél, kiír egy ilyet, és megfinanszírozza ezt akár több beszállító köznál is. Tehát, hogy párhuzamosan futtat úgymond túl több beszállítót. Nem túl gyakran, de azért ez meg szokott esni. Ez egy nagyon megfontolt döntés. Ez ugye megint késleltetést hoz be a történetbe, de egy megfontolt döntést jól meg tud alapozni. Hiszen itt már a kevésbé exakt, kevésbé tudományos dolgokat is ki tudja az ügyfél próbálni. Ki tudja próbálni, hogy mennyire jól tud együttműködni, mennyire beszélnek egy nyelvet a beszállítóval, mennyire azonos a kémia, tehát ez olyan, mint egy hosszú távú kapcsolat előkészítése, vagy ahogy mondtam, mint egy próbaidő egy fejlesztő esetén egy új cégnél, tehát ez még lassítani tudja a folyamatot. Általában ezzel párhuzamosan, tehát ezen előkészítésekkel párhuzamosan, már ugye nagy ívű döntés van a technológiáról, már látom azt, hogy ez megvalósítható, körülbelül már kaptam elképzelést arról, hogy milyen átfutási idővel, mennyi erőforrásból oldható, lesz ez megoldható ez a probléma, és ilyenkor folyik a nagyon erős analízis előkészítő munka, ahol, hogyha nem agilisben gondolkodunk, akkor teljes körűen az egész projektet ki kell dolgozni, olyan szintig, hogy ott félreértés nem lehet a végén, hogy mi volt az elképzelés. Tehát ugye ez a hagyományos értelembe vett üzleti analízis, vagy technikai analízis, és itt Word dokumentum halmok tudnak születni, vagy mondjuk egy éves projektnek a teljes backlogját teljes mértékben kidolgozva meg kell előre gyártani, le kell előre gyártani, ha ilyen kvázi agilisként gondolkodunk, tehát nem feltétlenül kell abba gondolkodni, hogy Word docsit lehet belőle gyártani, de mégis ez egy nagyon részletes specifikáció elkészítése. És ennek ugye egy célja van csak az, hogyha leszerződsz, akkor biztos azt kap vissza majd egy év múlva, amit te most elképzeltél. Hát itt be is ütköznek a nehézségek, hogy meg tudod-e jósolni, hogy mire lesz szükséged egy vagy másfél év múlva. Vannak olyan iparágak, meg olyan informatikai területek, ahol ez nagyon jól körvonalazható. Frontend területen például ez egy nagyon nehezen megfogható dolog, hiszen nagyon sok minden megváltozik ennyi idő alatt, sokkal kisebb iterációba kellene, vagy kell itt ilyenkor gondolkodni. Tehát a specifikációs szakasz az ugye erről szól, mind a két felet védi, nyilván a beszállító oldalt abban védi, hogy nem szembesül később arra, hogy mindenki meggondolta magát, de ezt ingyen várják el tőle, hogy folyamatosan változtasson az igényeken. Megrendelő oldalt abban védi, hogy azért a pénzért, amit ő félretett, vagy amit megpályáztatott, azért ő valóban megkapja azt az eredményterméket, azt az eredményt, azt a szoftvert, amit ő megálmodott magának. A specifikáció mellett még egy fontos dolog lehet, amit ilyenkor kiszoktak dolgozni, az maga a teszterv, az nagyon segíti az elfogadási kritérium rendszer kidolgozása részletesen, az segíti megint ezt az átadás átvételt, de azért ezt mindenki érzi, hogy iszonyatos idők telnek el ezzel, belső vitatkozások, stb., mire ez oda kerül a programozókhoz.
Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy nagyságrendileg ez mekkora, ugye az elején mondtad, hogy az agilis világban ez sokkal nagyobb bizalom mellett, sokkal kevesebb idő alatt tud lezajlani. Milyen napok, hónapok, évek vannak esetleg ezek mögött?
Most arányszámokat tudok neked mondani, mert nyilván egy fejlesztés mértékétől függ, hogy ez az analízis szakasz, az igények számosságától függ, hogy meddig tart. Én azt tudom mondani, hogy körülbelül a fejlesztési időszaknak minimum az egyharmadát a részletes analízisbe bele kell fektetni. Tehát ha egy éves projektről beszélünk, akkor biztos, hogy 4 hónapig el fog tartani az analízis, hogyha másfél éves projektről, akkor meg fél évig. Mire egyáltalán az első programozó hozzá foghat programozni, hogyha arról beszélünk, hogy mindent le akarok specifikálni az elején. Ha agilisan tudunk egymással együtt dolgozni, és agilisan szerződünk, és mind a két fél kölcsönösen elfogadja, hogy változtatások lehetnek, és inkább a közös cél, amifelé haladni szeretnénk, abban van egyetértés. Nyilván a technológiai alapokat le kell fektetni, tehát nem jó, ha technológiai váltás történik közben, bár ez sem lenne példanélküli, és inkább a ráfordítás mennyiséget, tehát úgymond az ilyen nagy kupacokban egyezünk meg az elején, és egy ilyen együttműködést kötünk, akkor nyilván érdemes itt is iterációkban gondolkodni, és azért nem egy sprintre előre, két hétre előre látni, de a klasszikus agrész szemléletmódban lehet a backlogot kezelni, tehát főbb epikekben, főbb gombócokban kell definiálni az elején, és ami nagyon közel van, az bontani tovább, és szalámizni föl az epikeket nagy sztorikra, majd a sztorikat még kisebb sztorikra, és azokat nyilván már a fejlesztők bontják taszkokra. De hogy igazából itt egy nagyon szoros együttműködés van a projekt egészében az ügyféllel, a megrendelő oldalral, viszont megvan az a szabadság, hogy tud változtatni az igényeken. Fontos, hogy az agilitás az nem egyenlő a káosszal, tehát ez nem azt jelenti, hogy bárki bármikor bármin változtathat, meg meggondolhatja magát. Azt szoktam mondani, ha ügyfelek kérdezik, hogy körülbelül jó arányszám az az, hogy egy projekt fejlesztésének a 60%-áig 80%-ban rugalmasak tudunk lenni. Ez ugye azt jelenti, hogy ha már túl vagyunk jelentősen a fejlesztés felén, akkor egyre merevebb lesz a dolog, hiszen valahogy azért oda kell érnünk a projekt végére, valahogy le kell kerekítenünk a történetet. Egyébként egy neverending story lesz, ami elég költséges a megrendelő oldalra is. De mondjuk azt, hogy ha most vegyünk egy másfél éves fejlesztést, ugye azt mondtam, hogy ha mindent le akarnánk specifikálni, akkor biztos, hogy nagyon keményen, még a fejlesztői tevékenység előtt egy fél éven keresztül dolgoznia kéne az ügyféllel közösen az analízist végzőnek, dokumentálni kellene, stb. Teszterveket csinálni, elfogadási kritériumokat lefektetni, egy csomó mindent. Agilis világban egy akár másfél évig tartó fejlesztésnél, ha ezt szétbontod mondjuk két hónapos fejlesztési időszakokra, akkor azt lehet mondani, hogy a két hónapot tervezzük le nagyon alaposan, még mielőtt az első fejlesztő ráfordulna, tehát mondjuk négy-öt sprintet letervezünk viszonylag alaposan az ügyféllel közösen. Ez azt jelenti, hogy körülbelül, hát nem egészen egy hónap, de mondjuk számoljunk egy hónap előkészítési idő után el tud kezdődni a fejlesztés. Azért mondok egy kicsit többet, mint a harmada, mert nyilván azért technológiai lapokat le kell fektetni, tehát van még egy pár előkészítő tevékenység. De mondjuk azt, hogy egy általunk ismert másfél hónapos fejlesztést a egymással való készfogástól kezdve, vagy hogy mondjam, az igény specifikációsának elkezdését után akár egy hónappal már hozzá tudunk kezdeni valamit gyártani, hiszen elkezdünk MVP-ben gondolkodni, nagy epikekből kiválasztjuk az elsőt, és azon el tudunk kezdeni, abban azt lefixeljük az ügyfél, és el tudunk kezdeni rajta dolgozni, és körülbelül amikor eltelt ebből a másfél éves projektből egy év, vagy megközelítjük az egy évet, akkorra kell azt elérnünk, hogy na most már csak fél év van hátra, már az utolsó kört fogjuk futni a Margit-szigeten, most már azért jó lenne tudni, hogy na ez az utolsó kör, és hova fogunk eljutni a végén, tehát ott már egy picit be kell merevíteni. Ebből látszik, hogy ez megrendelő oldalnak is mennyivel kényelmesebb, sőt, ha az egész projektet nézed, akkor a versenytársakhoz képest mekkora előnyt tud ez biztosítani a megrendelő oldalra.
Hát ez sokkal-sokkal gyorsabb, mint a hagyományos megközelítés.
Igen, nagyfokú bizalmat igényel mind a megrendelő, mind a beszállító oldaláról, tehát itt egymással biztos, hogy sokkal inkább nem aláfölé rendelt, hanem kollegáris vagy egyenrangú viszonyt kell ápolni a beszállítónak megrendelő oldalra. Nem véletlen egyébként az, hogy nagyon sok nagyvállalat dönt úgy, hogy házon belüli fejlesztési részlegeket is hoz létre, hiszen ott eleve megvan ez a viszony, ez a bizalmi viszony, viszont itt meg azért a túlterheltség szokott megjelenni, hogy akkor mindent erre a... Tehát, hogy kiesik az a része, hogy az adott technológiához, vagy az adott problémához megfelelő és tapasztalattal rendelkező beszélgetőt keresed, meg ott bejön az a korlát, hogy hát amit képesek vagyunk házon belül megcsinálni, csak annyira leszünk képesek majd összességében. Tehát ott egy ilyen versenyhátrány jöhet be.
Úgyhogy, ha a sebességről beszéltünk, a startupot említetted még, hogy az még gyorsabban tud megvalósulni.
Igen, ugye a fejlesztők fejében, és én magam is voltam fejlesztő, én is mielőtt így a függöny mögé jobban beállt az ember, és elszörnyűködne, hogy Jézusom, mi van itt, és így vissza nem rántaná, hogy nem is akarom látni. Az én fejemben is az volt, ez egy ideális állapot, ugye, ahogy mondjuk azt szoktam mondani, hogy egy startup tud működni. Tehát, ha elképzelünk egy olyan informatikai csapatot, egy olyan fejlesztő céget, ahol van egy közös ötlet, vagy valakinek van egy ötlete, és most a finanszírozási részről ne beszéljünk, mert nem tudom, valahonnan szerzett el befektetőt, vagy saját pénze volt ennek a megvalósítására, tehát nyilván itt azért a költségeket valakinek állnia kell a végén, akkor egyébként ott is lehet hibába esni, majd mindjárt kitérek erre, de ott sokkal egyszerűbb az a rész, hogy ezt a bizalmi szintet, amit a megrendelő beszállítók között ki kell építeni, ugye azt nem kell kiépíteni, hiszen házon belül vannak a fejlesztők, tehát nyilván a csapat az ott áll rendelkezésre. Ebből kifolyólag nagyon agilisen tud menni végig a fejlesztés. Az agilis módszertan egyébként erre lett idézőjelbe kitalálva, tehát az ilyen jellegű cégek működtetéséről indult el, hiszen itt tényleg az van, hogy az igény folyamatosan alakul, és a fejlesztők és az igény, tehát az üzleti igényt ónoló, az üzleti igény tudatában lévő product owner közti viszonyt tisztázza leginkább, és ezt teszi nagyon hatékonyan ez a módszertan. Tehát így sokkal gyorsabb a reagálás, egy-egy technológiai döntést, egy-egy technológiai változtatást nyilván saját cégen belül véghez tud vinni az ember viszonylag gyorsan. Pontos meglátni itt, és azért itt emelném ki, hogy az agilis módszertan ugye azért mondom, hogy az ilyen jellegű cégek viselkedésének a formalizálására jött be, mert itt a másik hiba ennek a agilitásnak a túlzásba vitele és káoszba fordulása lehet, tehát ahol a cég tulajdonos vagy a ötletgazda az odáig fajul, hogy akár egy napon belül kétszer is megfordítja az igényeket, meg változtat az egészen. És igazából, ha belegondoltok, az agilitás, hogy behozta ezt a sprintet, és hogy agilisek vagyunk, és változtatunk a dolgon, de van egy bizonyos időperiódus, ameddig mindenki tudja, hogy mit kell csinálni, és azt a sprintet futja, az sokkal kevésbé abból az igényből jött, hogy van egy másfél éves projekt, és azt hogy szeleteljük föl, az sokkal inkább abból jött, hogy az ilyen startup jellegű belső innovációs projekteken ne naponta változzanak meg a prioritások, és ne naponta kelljen újra varni az egészet, hanem legyenek kézzelfogható eredmények. Nyilván ennél összetettebb azért az agilitás bevezetése, meg maga az agilitás, de itt is gyökerezik a kérdés.
És szerinted mi biztosítja az, hogy az igény aktuális maradjon ilyen sok idő alatt? Mert lehet, hogy akár egy konkurens cég is megcsinál sokkal gyorsabb, vagy már egyáltalán nem lesz aktuális az az igény.
Ezért nagyon fontos az, hogy a nagy elefántot, ahogy szokták mondani, feldaraboljuk kicsire, kis darabokra, és úgy hordjuk el, vagy a mamutot, mert erre a kérdésedre az a válasz, hogy semmi nem garantálja, sőt, ha engem kérdeztek, biztos, hogy ma már nem, hogy másfél év alatt, de fél év alatt meg fog változni az igény, és most nyilván, ha egy orvosi szoftverről beszélünk, akkor ez nem így van, de mondjuk a digitális technológiákban, vagy azokon a területeken, azokon a projekteken, ahol akár mi is dolgozunk, amik frontend közeli technológiák, biztos, hogy változni fog jelentős mértékben a megvalósítandó funkció. Úgyhogy nem garantálja semmi, hiszen a versenytársakhoz alkalmazkodni kell, a jogszabályi környezet is ma már nagyon gyakran változik, és hát mindenki azért megpróbálja az ügyfél igényeket kiszolgálni, akik pedig várják az újdonságokat. Itt jön elő igazából a haszna annak, hogyha a megrendelő és a beszállítók között egy ilyen bizalmi viszony mentén egy agilis együttműködés ki tud alakulni, mert így ez a hátrány, ez a megrendelőt nem fogja érinteni, hiszen, ahogy mondtam, ha szétbontjuk az adott feladatot kisebb részekre, mindig elérendő célokban, most nem feltétlenül sprintekbe, de pár hónapos időszakokban gondolkodunk, negyedévekben gondolkodunk, akkor lehet rajta változtatni, lehet rajta fordulni. Még egy szempontot behoznék, itt fontos az, hogy a kiválasztásban ne csak az legyen a pontos, hogy az épp jelenlegi elképzelésemet képes legyen az adott beszállító és az adott fejlesztő cég elvégezni, hanem olyan megoldást válassza ki, amely már eleve úgy íródott, hogy ezeket a változtatásokat könnyen végre lehet benne vinni, kellően rugalmas, hozzá lehet nyúlni ahhoz, hogy a még most általam nem is ismert üzleti igényeket is ebben meg tudja majd valósítani. Ez is egy fontos szempont volt. Lehet, hogy most találok a piacon egy olyan szolgáltatást, amit pár dollárért pont arra jó, amit én akarok. Ezt pilotként nagyon gyakran ki is próbálják és bevezetik. Általában el szoktak jutni oda a vállalatok, hogy egy idő után már abba az irányba szeretném tovább terelni, elvinni az adott fejlesztést, amerre már ez a megoldás nem elég rugalmas, és könnyű belátni, hogy ebben az esetben ott van egy döntési pont. Vagy megelégszem azzal a szolgáltatással, azzal a tudással, amit az általam kiválasztott termék nyújtani tud, vagy ott húzok egy vonalat, és elkezdek nulláról valami mást építeni. Nyilván van az az opció is, hogy meg tudom beszélni az adott termék beszállítójával, hogy fejleszte tovább a saját termékét ebbe az irányba, de azért ez talán a legnehezebb út, főleg egy nagy nemzetközi szolgáltatás esetén. Nyilván a Google nem fogja továbbfejleszteni egy ügyfél kérésére a termékét, bár erre is van már azért példa, kellően nagy megbízó esetén.
Én egyetértek a Colossal, hogy ha van bizalom, már pedig, hogyha a szállító hozza az eredményeket, akkor a bizalom az ki tud épülni. Ha van bizalom, akkor agilis sebességgel sokkal gyorsabban lehet szállítani, mint a hagyományos projekt szerkezetben.
Ennyi fért ebbe az adásba. Ha esetleg valakinek van valami kérdés vagy visszajelzés, akkor nyugodtan lehet írni nekünk Facebookon, Twitteren, vagy akár e-mailben, és hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok!
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 Sziasztok!